Szeretnénk megköszönni a szép muzsikát, ami szerintem méltán felemeli a szívünket Isten gondolataihoz. És még talán csak annyit mondanék, hogy hát először is nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen szépen megtettétek a magatokét a múltkor megbeszéltek alapján, és hogy itt lehet a kezünkben a meghívó, és el van rendezve. És a gyülekezetet pedig azért most buzdítom, nem csak a délutáni összejövetelen, mert biztos többen nem lesztek már itt, de hogy valóban mindenki érezze szívügyének azt, hogy el is jusson azokra a helyekre ez a meghívó, akár elektronikus úton, akár saját személyes átadással, ami hívja és bátorítja az embereket, hogy megkapják a szükséges segítséget az életükhöz. És délután Antóniónak a vetítése előtt pár szóval megbeszélnénk tényleg röviden azt, hogy a múltkor felhozott dolgaink hol tartanak, és hogy mi vár még feldolgozásra. A mai Isten tiszteletünk elején kérlek szépen, hogy nyissátok ki a Szentírást Lukács evangéliumának 7. fejezeténél. És Lukács evangéliumának 7. fejezetéből egy olyan eseményt fogunk felolvasni és átgondolni, amelyik kronológiailag nem itt következik be, ahol Lukács beidézi. Jánosnál és Máténál láthatjuk, hogy hol is, milyen időszakban történik ez a történés. És náluk láthatjuk, hogy ez az esemény, ez a vacsora, amin többen részt vesznek, ez igazából Jézus áldozata előtt egy héttel történik, Jeruzsálembe vonulása előtt egy héttel. Úgy is mondhatnánk, hogy világ rengető események közepette és előtte ilyen dolgokkal kell Jézusnak foglalkozni, és nem fárad bele. Tehát olyan szempontból nézzük meg, hogy a mennyei kijelentések alapján egy hatalmas esemény történik, Jézus megáldoztatik, és még közvetlenül előtte is milyen feladatai vannak a megváltónak. Azt nézzük át a mai történetből, hogy ő hogy kezeli az itt történt dolgokat. Megnézzük a jelenlévő szereplőket, hogy ők hogy viszonyulnak Jézushoz és egymáshoz. És megnézzük azt, hogy végérvényesen a világ rengető események előtt és közben milyen figyelme van az apró hétköznapokra, Istennek és a megváltási tervének, és hogy itt is még mennyi lehetőség rejlik a jelenlévőknek arra, hogy változzanak, hogy szembesüljenek, hogy megértsenek, hogy figyeljenek. Na, ennyi bevezetés után olvasnám fel magát a történetet, és tudjátok, mindig el szoktam mondani, hogy figyeljünk minden mozzanatra, akkor is, hogyha már sokat szóra olvassuk. 36. verstől az 50. olvasnám. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni, mármint Jézus. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez ha próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvé Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked. És ő mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, Ő pedig ez időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért, mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged. A történetből ennyit Lukács örökít meg, de hogy teljes legyen a kép, az előzményeket és a szereplőket muszáj egybevennünk, és ezért a másik evangéliumból, ami itt idézve is van, Máté 26. fejezetéből az ide vonatkozó nagyon rövid részt felolvasnám. Máté 26. fejezete, ugyanis a történetünk egy, ahol mindez zajlódik, csak egyik evangéliumban egyik részét örökítik meg, a másikban másikat. A 26. fejezet 6. versétől olvasnám, és itt akkor kiteljesedik a képünk, hogy ki volt az a farizeus név szerint, aki meghívta Jézust, milyen előzményei voltak ennek, miért hívta meg Jézust, és kik a többi szereplők, akik esetleg nincsenek is ott, de a háttérben milyen más események is zajlanak. Tehát így már összetettebb és érthetőbb a történetünk. 6. verstől olvasom. Mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, ment ő hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szelencéje volt, és az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodtak mondván, mire való ez a tékozlás. Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondta nekik, miért bántjátok ez asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem, mert szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom nektek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ő én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén mondta. Mit akartok nekem adni, és én kezetekbe adom őt? Ők pedig rendeltek neki 30 ezüstpénzt, és ettől fogva alkalmat keres, hogy elárulja őt. Hát, ha még hozzáolvasnánk a János evangéliumából valót, amit most nem teszek meg, akkor azt is elolvashatjuk, hogy egyéb iránt ott volt Márián kívül testvére Márta és Lázár, akit nemrég feltámasztott Jézus, a háttérben pedig a papi fejedelmek azon tanakodtak, hogy hogy öljék meg nem csak Jézust, hanem Lázárt is. Most látjátok, hogy egy esemény körül mennyi-mennyi olyan bonyodalom van, ami egyébként nem látszik. Egy nyugodt vacsoránál, úgy tűnik egy nyugodt vacsoránál vagyunk, ahol szívélyes vendéglátás van Simon részéről, aki farizeus volt, de nyíltan vállalta a Jézus követést, hiszen leprából gyógyította meg, azért ez nem kis esemény. Mégis a megváltó, aki egyéb iránt pedig pihenésre vágyott volna, mindig vagy sokszor. Betániában, Lázáréknál egyébként, amikor megszokott szállni, ezt írja róla a próféta, hogy ott volt az egyedüli hely, ahol nem kellett magyarázkodni, nem kellett példabeszédekben szólni, mert ez a család értette és értékelte az ő dolgait. De nem pihenhetett, mert annyi mindenre kellett Jézusnak figyelni, és annyi helyzetet kezelnie. Na nézzük akkor rögtön a kiinduló pontot, hogy a tanítványok között rögtön valami méltatlankodás kezdődik el, ugye? Mert olvashatjuk, hogy Mária, aki nagyon hálás volt Jézusnak, ő megkente a lábait, és hálájából titokban, csendben próbált a háttérben maradni, de a hálájából tényleg így fejezte ki, hogy ő mennyi mindent köszönhet neki. Többször gyógyította ki abból a betegségből, amit az iránta való tiszteletből nem említenek itt az evangélisták, csak ugye egynél olvashatjuk, hogy Máriáról van szó, mert még János ugye egy későbbi időpontban írja le a történetet, és ott kiírja már Mária nevét, de valószínű, hogy mivel kortársak voltak, a Lukácsi és a Máté lejegyzéskor még élt, és azért próbálták így a nevét nem kimondani, de hát ő ugye egy látványos bűnbetegségből gyógyult, a paráznaságból, és ugye azt is tudjuk, hogy nem feltétlenül olyan asztalnál ültek vacsorát, mint mi szoktunk, hanem a keleti kultúránál adottan esetleg fekve vagy féloldalasan voltak, ezért nem annyira feltűnő lehetett Mária részéről, hogy Jézus lábainál van, de az illat elárulta, és rögtön oda vonzotta a többiek tekintetét, hogy mi történik itt. Rögtön kialakul egy bonyodalom, amit Ellen White leírása szerint Júdás kezdeményezett. Az a Júdás, akit itt a történet végén látunk is, hogy az események után mire készül, és döbbenet egyébként, hogy Jézus tudja, hogy mindig Júdás miatt alakulnak ki ezek a konfliktus helyzetek. Amiatt a Júdás miatt, akiről az összes tanítvány a legjobb jó hiszemben van. Ő volt az értelmiségi közöttük, ő volt a tanult ember, ő tudott nagyon jól beszélni, és ő tudta mindig a dolgokat úgy forgatni, hogy teljes vakságban voltak felőle a többiek. És még úgymond egy rossz értelembe vett emberi tekintély lengte őt körül a többiek részéről, hogy Jézus meg sem próbálkozott ezt leleplezni, sőt, Júdás volt az egyedüli, akit nem is tudott feddeni, mert nem fogadta volna el. Ez az első olyan alkalom, amikor nem nyíltan, de kimondva mégis szembesítette a saját dolgaival. Azért gondoljatok bele, még egyszer felidézném, és még sokszor. Világrengető események történnek egy hét múlva. Jézus meghozza az áldozatát, és a saját tanítványi körén belül, és egy nyilvános helyen, egy vacsoránál, mégis ilyen dolgokkal kell foglalkozni. De ő megteszi. És ő látja, amit a többiek nem, hogy tulajdonképpen ez a, hogy nevezzük, ez a beszólás, vagy ez az egy mondat, amit ott középen elleng Júdás, hogy ezt a pénzt lehetett volna egyébként másra használni, fölösleges a pazarlás, ez rögtön milyen előítéletet, helyzet, felismerést idéz elő a többiekben, hogy bizony-bizony. És elkezdik mondogatni egymás között. Arról majd a végén beszélek, hogy ez a hölgy hogy érezte magát közben, mert az egy másik esemény, amit Jézus szintén kezelt. És láthatjuk a történetből, hogy nem név szerint Júdás felé fordul, de a tanítványoknak ezt a kialakult nézetét, ezt helyre teszi, és megdicséri Máriának a cselekedetét. Azért, aki egyébként ott már a többiek szemében is, látjuk már Simonnál is kezd kialakulni a dolog, mind elítélendő dolgot tett. Szerintem az egyik tanulság ebben a történetben, az egyik nagyon nagy tanulság, hogy egy beszélgetésnek a menetét nem feltétlenül tudjuk mi úgy szabályozni, hogy megelőzni gondolatok kimondását nem tudjuk. A másik ember indítékainak a dolgait megítélni nem feltétlenül tudjuk rögtön. De az hatalmunkban áll, hogy egy beszélgetés során, ha kialakul valami negatív vélemény, mint itt is, és ez egy kifejezetten rossz indulatú kezdeményezés volt, ami nem volt látható, mert igazsággal volt tüzdelve, nem feltétlenül kell a magunkévá tenni. És ez az egyéni felelősség, ez viszont a miénk. Isten rengeteg segítséget ad nekünk arra, az ő utasításaiban, példabeszédek könyvében, Jézus írásaiban, mondásaiban, hogy tudjuk mi kiszűrni azt, hogyha még nem is tudjuk, és nem kell tudnunk, meg nem a mi dolgunk a másik indítékainak megítélése, de hogy ne legyünk részesei annak, amivel elindít egy rossz hiszemű kritika, vagy beszéd, hogy a mi felelősségünk az, hogy ne ugorjunk rá rögtön, hogy próbáljuk gondolatban Istennel együtt körbejárni, és Isten engedelmességre hívó szavait követve ne legyünk részesei ennek a hangulatnak. Mert ha ott ültünk volna, nem feltétlenül tudtuk volna mi se azt, amit Jézus tud, hogy Júdás miért akarja ezt a pénzt, és miért mondta ezt a kritikát. Ugye az evangélista már leírja, hogy azért, mert ő volt a pénztáros, utólag már ők is tudták, ő volt a pénztáros, és neki az volt az érdeke, hogy mind több pénz bejöjjön, mert ő el szokott belőle venni, sikkasztani magyarul. De nagyon szépen tette, és nagyon jól. És nem az a cél, Istennek nem az a célja, hogy mi állandó gyanúval legyünk, hogy ki mit miért mond. De vannak a beszédben, a kommunikációban olyan jellegzetes dolgok, amiket igenis le lehet magunkba leplezni, hogy milyen szándékkal vannak. Egy tanítványi közösségen belül van helye a jó értelembe vett kritikának. Van helye. A tanácskozásnak és a megbeszélésnek is van helye. De a jó értelembe vett kritika az mindig ad helyette valami igazat, egy jobb utat, egy támpontot, ami szerint viszont akkor tudnánk másfele indulni. És egy jó értelembe vett tanácskozás és összejövetel az jó légkörben zajlik. Az felemelő légkörben zajlik, akkor is, ha nehéz dolgokat kell kimondani, és ez sikerülhet embereknek. Tehát az egyik tanulság az, ahogy Jézus kezelte ezt a helyzetet, és noha még megláttatni nem tudta a többiekkel, hogy honnan fúj a szél, de ennek a Júdásnak, akinek éppen annyi esélye volt a megjobbulásra, mint a többieknek, ennek a Júdásnak itt tartotta az esete. Egy-két gondolatot szeretnék felolvasni, hogy hol volt Júdás elakadása, amit nem láttak a többiek. Júdás ugyanúgy, ahogy említettem az előbb, ugyanazokat kapta Jézustól, ugyanúgy tárult elé Jézusnak a jelleme, ugyanúgy volt hívogató számára a változás, de ő inkább hitt annak a sátáni hangnak, amely arra ösztökélte, hogy ha nem mindenben úgy van, ahogy én szeretném, akkor könyveljük el inkább csalónak. Feladta a további saját fejlődésének a lehetőségét, előrelépését, az előrelépésének, a jó értelembe vett jelenfejlődésének minden reményét, és igyekezett értékeiből, értékrendjéből kitörölni mindent, amit addig hallott Jézusról. Azelőtt gyakran érték mély benyomások a lélek munkája révén, de kiküzdötte magát Jézus jelenlétéből, és hitszegővé árulóvá lett. És csak hogy még nála maradjunk, és lezárjuk a róla szóló dolgokat. Ezért volt az, hogy itt már szemrebbenés nélkül föláll erről a helyről, és elmegy utána, és szövetkezik a papokkal és fejedelmekkel. Ez az egy momentum, hogy Jézus így egyszer életében nem nyíltan, hanem burkoltan, de szembesítette. De nézzük a többi dolgot, mert Jézusnak nem csak Júdással és a tanítványokkal volt elrendezett, és nem csak őket kellett kezelni, helyre tenni, vagy jó felé terelni, hanem itt van a Lukács evangéliumában megörökített Simon is, akiben szintén megerősödött ez a hajlam, Simon, aki mondom nyíltan merte követni Jézust ezt megelőzően, és hát a gyógyulásából folytán, a gyógyulása folytán nyilván örömmel is, valamelyest örömmel is hívta, és hát meghívta ő a többi farizeus társát is, tehát azért ott nagy lakoma lehetett, de már benne is ott motoszkál az, hogy igazából viszont prófétának nem fogadja el Jézust. Tehát egy jó tanítónak elfogadja, gyógyítónak elfogadja, de prófétának nem, mert mit is olvastunk róla? Az jön fel a gondolatában, hogy ha próféta volna, akkor tudná erről a nőről, hogy ő bűnös. Ugye? Jézus kezeli Simont is. Mert szereti. Szereti a tanítványokat, szereti Simont, szeret mindenkit, aki ott van, és mindenkiért fáj a szíve, és mindenkiért dolgozik. És oda megy Simonhoz, egy kicsit félrehívja, és beszélget vele. És a számomra az egyik legdöbbenetesebb dolog, hogy úgy kezeli a Simonban kialakult gondolatot, hogy megmutatja neki, hogy látja, hogy mi van a gondolatvilágában. Ezzel mindenféle magyarázkodás nélkül helyre rakja azt, hogy ő azért próféta is. És ezen felül megnézzétek meg a párbeszédét, hogy hogyan alakítja. Elmond neki egy példázatot, egy hasonlót, mint amit látunk Dávidnál, és saját magával mondatja ki a véleményt és az értékrendet, meg az ítéletet is. És ezen keresztül mutatja meg azt a nagy tanulságot, amivel helyre teszi ennek a nőnek a helyzetét, aki egyébként, most azért gondoljunk bele ebbe a társaságba, el tudjuk képzelni, ha még nem is ment ki, de közel volt ahhoz, hogy ő kimenjen a teremből, mert minden szem rászegeződik, mindenki az ő balgatagnak tűnő és felesleges mozzanatát kritizálja, és már benne is megfordul. Gondoljatok bele, milyen kétségek lehettek benne, hogy hát eleve ő tudta, hogy milyen múltja volt, tehát őt ezzel elő lehet venni bárkinek bármikor. Másrészt meg, hogy jó-e, amit tettem, helyes, amit tettem, vagy megvetendő, amit tettem, vagy én mindig butaságot csinálok, vagy értitek ezt a hozzáállást. Tehát akkor, amikor valaki ki van így kezdve egy helyzetben, akkor feljöhetnek benne ezek a dolgok. De oda megy, még egyszer Simonnál tartunk, Jézus párbeszédet folytat vele, és az a Jézus, aki a legnagyobb szeretettel van mindenki felé, az a Jézus szembesít. Itt konkrétan szembesíti Simont, és szépen elmondja neki, és ütközteti a dolgait, azt mondja, hogy akkor most figyeljük meg. Azt mondja, hogy én bejöttem ide, az én lábaimnak vizet nem adtál. Az, hogy ott keleten ez szokás volt, ezt az utolsó vacsorának a leírásából nagyon jól tudjuk, hogy ott ez teljesen természetes dolog volt, hogy a por lemosásához oda megy valaki, de legalább helyzetet biztosít. Nem figyelt rá Simon, figyelmetlen volt. Ő pedig figyelt, Mária figyelt erre, és ezért törölgette meg a lábait, és aztán kente meg. Engem nem csókoltál meg, ő pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg, mert olyan hála van benne. Olajjal az én fejemet nem kented meg, ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. És ezért mondja ki itt azt a nagyon fontos tézist Jézus, hogy sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És ezen nagyon-nagyon el kell gondolkodjunk, kedves testvérek, mert úgy gondolom, hogy a jézusi hozzáállásnak ez a másik súlypontja itt, ahol elmondja és elmagyarázza azt, hogy az, hogy nekünk milyen a viszonyunk hozzá, és mennyire leszünk hálásak felé, ez mind azon múlik, hogy mennyi bűnünket engedjük megbocsátani. Mert az, hogy Máriának látványos volt, az Isten szeméből csak egy rész. Ha nem is követünk el ennyire látványos, durva dolgokat, megítélendő dolgokat, mint Mária, nem kell ehhez sok fantázia, és Biblia ismeret, hogy tudhatjuk, hogy a belső gondolatvilágunk tisztátalansága, a feljövő indulataink, a ki nem mondott, vagy nem mindig látványos dolgaink, a világiasságunk, vagy bármi, amit sorolhatnék, ugyanolyan súllyal bír Isten ítélő széke előtt, mint az, amivel egy alkoholbeteget vagy egy paráznanőt meg lehet ítélni. Vagy akár a vámszedőket, hiszen Jézusnak volt egy ilyen mondata is, hogy a vámszedők és a paráznák megelőznek benneteket Isten országában. Tehát megállni egy pillanatra, akkor tud igazi krisztusi lelkület lenni. Akkor kapjuk a léleknek a további útmutatásait, áldásait. Akkor fog a hálánk tovább fejlődni. Akkor tud a bizalmunk, a szeretetünk egyre jobban épülni, ha mindinkább megengedjük az Istennek, hogy megbocsátja a bűneinket. És az egyenes arányosság. Minél többet engedünk megbocsátani, annál gazdagabb áldásokban lesz részünk, és annál inkább fogunk ragaszkodni a Mesterhez. Óriási dolog, óriási lehetőség, és ezt mutatta meg Simonnak is, hogy nem ördöngösség, nem bonyolult dolog a megigazulás Isten előtt, hanem az, hogy mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy fejlődhessünk, hogy előbbre léphessünk lelki szinten, és a fejlődésünket magának az Istennek biztosítsuk, és nem magunk elgondolása szerint akarjunk nagyok lenni itt ebben a világban. Ilyen egyszerűen fogalmazta meg, és Simon értette. Teljes mértékben érthette, és az a sérelem, ami farizeusi büszkeségét érte a beszélgetés elején, ugye neki azért kínos volt, hát ő hívott társakat oda, és hogy tudnánk kifejezni, hogy azért mennyire kínos volt, hogy egy ilyen légkör alakul ki, ráadásul hát Mária megítélendő volt, egyéb iránt azért tegyük hozzá, hogy nekik is volt ebben részük, mert azért titokban ők is tartottak vele kapcsolatot, tehát a szolgálatának az a része jó volt, de nyilvánosan ugye ezt ne vállaljuk fel. Bocsánat, hogy ilyen nehéz helyzeteket mondunk ki, de hát ez az életben sajnos így zajlódik, ott is így zajlódott. Tehát sérelem érte a farizeusi büszkeségét, mert hát akkor most mit fognak őróla gondolni a meghívott vendégek, a tisztes vendégek, hogy mi történik itt az ő házában. És nem úgy, és azzal szembesült, hogy ami neki gondolati szinten problémát okozott, azt Jézus hogy kezelte vele szembe, és hogy nem. És ez olyan mértékben szembesítette az Istennel, hogy milyen is az igazi isteni lény. És hányszor vagyunk így az életben, hogy amit mi olyan nagy dírrel, dúrral lepleznénk le, bennünk van mindannyiunkban. Vagy a közösség előtt olyan hirtelenkedve, vagy türelmetlenül mondanánk, azt az Isten velünk szembe félrehívva, csendes zúgban megmutatva szembesít, és tanít bennünket arra, hogy másképp kellene, testvérek. Másképp kellene gondolkodnunk egymásról, a helyzeteinkről. Meg kellene gondolnunk a szavainkat. Jézus ugye a hegyi beszédben tanítja, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen és nem, nem. Ami ezen felül van, az sátántól van. Meg kell tanulnunk építően beszélni. Meg kell tanulnunk őszintének lenni, átláthatónak lenni. És meg kell tanulnunk azt, hogy mi jön az ellenségtől, és annak ne adjunk helyet. Simon ezt a jézusi hozzáállás és ezt a kezelést olyan mértékben hálával fogadta, ami megengedte azt, hogy szembesítse saját magával szemben. És akkor a történetünk végén, bár nem teljesen kimerítve a dolgokat, meg kell látnunk azt is, hogy a tanítványokon túl, Júdáson túl, Simon kezelésén túl Jézusnak ezzel az asszonnyal is kellett foglalkoznia. És helyre tenni benne azt, amit emberek el tudunk rontani egymásban. Olyan mértékben, hogy megkérdőjeleződik az, hogy valóban jól tesszük-e a dolgokat. Valóban mi állunk-e a rossz oldalon. Olyan dolgokat, amikor az alakul ki bennünk, hogy én többet nem is szólok, meg teszek, mert csak rossz lesz belőle. Szóval ez a kicsiségérzés, ez a kisebb rendűségérzés, ami kialakult Máriában, ezt úgy tette a Mester helyre, hogy nézzétek csak, mit mondott neki, és innen tudjuk, hogy Máriában újból feljöttek a kételyek, hogy ő hol áll vajon Isten előtt, mert odafordulva azt mondja a 48. versben, azután, hogy Jézus elmagyarázza, hogy hogyan lehet előbbre jutni a sok bűn megbocsátása közben, azt mondta neki, megbocsáttattak néked a te bűneid. Most kérdem én, akit ilyen sokszor és ilyen látványosan ki tudott hozni ebből a bajból Jézus. Ő ott és akkor nem tudta, hogy megbocsáttattak a bűnei? Dehogy is nem. De egy ilyen helyzet, amikor emberek kritikája folyamatosan éri a gyengébbet, vagy a megítéltet, amikor a türelmetlenség kialakul, amikor annak hiszünk, aki egyébként meg hamis szándékkal akarja az ügyeit előbbre vinni, és ki van kiáltva valaki rossznak, akkor újból és újból feljön benne az az érzés, hogy ő senki és semmi. És valószínű Isten előtt is senki és semmi. De Jézus helyre rakja és kezeli. Igenis megbocsáttattak néked a te bűneid. Amit te megéltél velem, amit te elnyertél tőlem, azt a tiszta lappal való indulást ne engedd meg, hogy emberek véleménye elvegye tőled. Te nem az szerint vagy megítélve a menny szempontjából, ahogy mi emberek tesszük, vagy az emberek teszik egymás között. Nem az szerint van az isteni mérce. És itt volt délelőtt idézve az az egyik kedves igém, amit Pál apostol is mondott, hogy kevés az nekem, hogy tőletek legyek megítélve. De csekély dolognak tűnik az is, hogy magam ítéljem meg magamat. Mert egy valaki van, aki arra alkalmas, hogy valóban megláttassa, hogy hol állunk mi az Isten széke előtt, az pedig Krisztus. És testvérek, nekünk meg kell tanulnunk ezt is, hogy bármilyen negatív helyzet alakul ki, mert kialakulhat, hiszen, még egyszer említem, világrengető, világ megváltó események előtt és közben is előfordultak ilyen dolgok. Most is előfordulnak, a jövőben is, sőt, egyre kritikusabb lesz. Jézus maga mond ilyeneket, hogy olyan helyzetek alakulhatnak ki gyülekezetekben, hogy mindenki azt hiszi, hogy Istenért buzog, és mindenki Istentől való elhivatása ügyért tesz, de az egyik ilyen indokkal, mert ezt engedve meg magának, és nem a jó úton, nem a jó síkon, a másik meg Isten mellé szegődve, és ez problémát, sőt, ez verbális, meg egyéb megalázó helyzeteket is hoz, és állandó összeütközést. Felkészített Jézus bennünket erre, de Máriának még egyszer azt mondta, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. És azon túl, amit a tanítványoknak is mondott, hogy miért bántjátok őt? Egyébként a szegényeknek lehet gyűjteni máskor is. És akkor itt ugye feljöhet ez a téma is, hogy akkor kinek, mit, hogyan gyűjtsünk, adjunk, ugye ott is kialakult ez a dolog, de segített Jézus, és a tanácskozás, mint ahogy múltkor mi is megtapasztaltuk, segíthet bennünket is. De Máriának szüksége volt arra, hogy Jézus oda hajoljon hozzá, és újból rögzítse, hogy a te ügyed Isten előtt el volt rendezve. Megbocsátattak néked a te bűneid. És még ezt is mondja a végén, hogy a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Nincs ok a szorongásra, nincs ok a tovább gondolásra, mert tudjátok, amikor az ember szorong, vagy nehéz helyzetbe kerül, akár igazságtalanul is, Sátán ott támad, nem csak a tanítványoknál támad, hogy egy olyan légkört alakítson ki, hanem a bántottnál is támad, mert amikor valaki ezt megéri, akkor ő benne sem a szeretet fog munkálkodni, hanem a sérelmeit őrizgeti. Azt pátyolgatja, azon gondolkodik, az megy a fejében, eltávolodik a többiektől, elkezd ő is kigondolni, ő is fantáziálni, mi miért, miért lehetett, miért csinálja, bezzeg, az nem kell mondani, stb. Ismeritek ezt az érzést, mindannyian ismerjük, Sátán ott is résen áll. De aki úgy tud távozni egy helyzetből, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, ez nem csak könnyebbséget ad, hanem ez útmutatást is ad. Mert akinek megbocsátattak a bűnei, az a sátáni támadásokat a gondolati és szívbéli érzéseknél ki tudja küszöbölni, és kötelessége is. Eredj el, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Egy helyszínről el lehet menni békességgel is, úgy, hogy tiszta a lelki ismeretem, mert Isten előtt rendezve van, és egy helyszínről el lehet menni úgy is, ahogy Júdás elment, hogy átadta magát az árulásra. A történetet szokás szerint el szoktam mondani, lehetne még sokáig elemezni, és kérlek is benneteket, hogy otthon a saját tanulságotokra tegyétek is meg, mert rengeteg minden van itt még benn. De utoljára szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyv ide vonatkozó fejezetének utolsó gondolataiból pár sort, ami lezárása lenne a mi Isten előtti megjelenésünknek és a tőle nyert tanításoknak. A menedékért hozzá forduló lelket Jézus a vádaskodó, viszálykodó nyelvek fölé emelte. Sem ember, sem a gonosz angyal nem vonhatja felelősségre ezeket a lelkeket. Krisztus egyesíti őket a saját isteni, emberi természetével. Ott állnak a bűnök hordozója mellett, az Isten trónjáról kiáradó fényben. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki cselekszik is értünk mindannyiunkért. Hát ennek a Krisztusnak adjuk át a gondolatainkat, és engedjük meg, hogy az összejöveteleink az ő fényében és az ő tanácskozásával, az ő lelkével, az ő bölcsességével zajlódjanak, hogy azt a munkát, azt a világrengető munkát, ami most fog következni, már ne visszájuk közben, és találgatások közben, és vádaskodások közben tudjuk tölteni, hanem áldott légkörben, amit meg tud nekünk adni a mennyei Atya. Amen.